Klőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Flórián Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Szeretettel köszöntjük a hallgatókat, önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják, Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm mai műsorom vendégét, Paulik László hegedűművészt. Isten hozott, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm szépen, hogy eljöttem.
Amit hallottunk a Szignál után, az Giuseppe Tartininak egy E-dur hegedű versenyének a harmadik tételéből volt egy részlet. Ha jól számolom, ez 25 évvel ezelőtt csinálhattuk együtt ezt a lemezt. Laci játszott a hegedű szólót, és az Orfeó zenekar a Rottenbiller utcai stúdióban örökké emlékezetes körülmények között vette föl ezt. Utána készítettünk egy másik lemezt is, és ugye hegedűcentrikus lesz ez a műsor, hiszen Laci ennek a repertoárnak azért nem csak Magyarországon, hanem Európa szinten egy kiváló szakértője. Mesélj arról, hogy milyen volt neked annak idején ez a találkozás ezekkel a Tartini koncertokkal. Ha jól emlékszem, ezek a párizsi Bibliothèque Nationale-ban levő forrásokból szereztük, ugye azt kell tudni ezekről a koncertokról, hogy rengeteg van belőlük, viszonylag kevéssé ismertek, és szerteszét vannak a világon, autográfok talán nem is nagyon vannak, bár ezt biztosan jobban tudod, hanem sokfelé játszották őket.
Hát szerintem ezeket soha nem adták elő, csak Tartini maga, egy ilyen vonós négyes összeállításban, tulajdonképpen ez egy luxus verzió, hogy zenekarral előadtuk, szerintem. De talán az a különlegessége, hogy egy szerencsés találkozása a zenei tartalomnak és a virtuóz hegedű játéknak, ami hozzám nagyon közel állt mindig is. Tehát egy csodálatos harmónia világa van Tartininak, és ugyanakkor rendkívül virtuóz, nagyon kifinomultan, trükkösen technikás darabok, amiket nagyon nehéz valójában tényleg úgy megszólaltatni, hogy az ember azt játssza, ami a kottában írva van. Ezt úgy értem, hogy rengeteg trilla, rengeteg diszítés van, ezeket nem én találtam ki nagy részt, és ezeknek a tényleg helyes, és az kevés, hogy helyesen kifejező előadása, az elég sok időt igényel, hogy az ember ráérezzen.
Ugye, hogyha régi zenei repertoár és hegedű, akkor ugye a hegedűsök lényegében Bachot játszanak, a Bach szóló műveket, néha eljátszák a Bach koncertókat is, és azt mondják, hogy azok kicsit túl könnyűek a mai hegedűs szemével. Ebben a műsorban sokszor beszélgettünk már különböző vendégekkel arról, hogy Jean-Marie Leclerc például egy mennyire egy méltatlanul elfedett zeneszerző, akinek a 12 koncertója mind zeneileg, mind hegedű technikailag rendkívül nagy kihívás lenne a modern hegedű virtuózok számára, hogyha ismernék és eljátszanák a darabokat. Nyilván Kottában sem voltak ezek könnyen hozzáférhetőek a közelmúltig, tehát most már egyébként örömmel jelenthetjük, hogy jó, megbízható, pontos kiadások elérhetőek. Versailles Barokk Zenei Centrum kiadta őket. Amikor mi játszottunk ilyeneket, akkor még Simon Standage volt az, hiszem, az első, aki lemezre vette ezeket a Leclerc koncertókat, régi hangszeren mind a 12-t, és akkor ők még emlékszem, a korabeli stimmekből kellett összevagdosniuk és ragaszgatniuk ezeket a partitúrákat, amely szintén nagy élmény volt. Maga Simon Standage is ugye azt hitte Tartiniről, hogy azért kevésbé érdekes.
Igen, és holott erre egyébként én jöttem rá, azt hiszem, hogy a Leopold Mozart hegedűiskola, ami 1756-ban jelent meg, ha jól emlékszem, a nagy Mozart születési évében, ez egyik legfontosabb és egyik első igazán komoly hegedűiskola, vagy talán a legkomolyabb, és az ebben található összes zenei példa Tartini hegedűversenyekből származik. Ezt senki nem tudta korábban, erre én jöttem rá, amikor elkezdtem nézegetni ezeket a koncertokat.
Igen, tehát jó néhány olyan koncertot vettünk fel az első lemezen már, amelyeknek a zenei anyaga teljesen ismeretlen volt, viszont Laci gyakorlás közben rájött, hogy hát ez az állás valahonnan ismerős, és ugye ez volt benne a Leopold Mozart hegedűiskolában, amelyet egyébként nem csak a hegedűrész szempontjából nagyon érdekes, bár nyilván nagyon érdekes a hegedűsök szempontjából, tehát rendkívül fontos, alapvető zenei kérdésekre is a legjobb választ Leopold Mozart adja, tehát ugye például milyen hosszú egy hang, igen, erre Leopold van. Mozart azt mondja, ezt nem tudhatjuk addig, amíg nem ismerjük a karaktert, és ennél jobb választ nem lehet erre adni.
Igen, és ez arra is egy picit rávilágít, hogy azért milyen jó képzést kaphatott a nagy Mozart, aki ezeket mind játszhatta, és én felfedeztem konkrét utalásokat, például a D-dur hegedű verseny bizonyos témái és Tartini hegedű versenyben található témák között. Tehát egyértelmű a hatás zeneileg is, nem csak hegedű technikailag.
Eleve a Mozart versenyművek, ugye elsősorban a zongora versenyekre koncentrálunk méltán, hiszen azok a felülmúlhatatlan remek művek, de például formai szempontból a Mozart versenyműve, zongora versenyek is a barokk koncerto formának és a szonáta formának néhol, vagy a variációknak egy egészen különleges elegye, amelyet azt hiszem formai szempontból sem lehet ezt a fejlődést megérteni, annélkül, ha nem látnánk ezeket, hogy milyen volt egy barokk, például egy Tartini hegedű verseny, milyen lett abból a Mozart féle hegedű verseny, esetleg a Leclerc ott közben.
Ez így, igen, ugyanez a helyzet Leclerc-re.
Tehát ez egy nagyon szép és organikus folyamat. Párizsi Bibliothèque Nationale-ból, akkor még nem nagyon volt internet alig, vagy legalábbis digitalizálva kották, kevés volt, úgyhogy egy Párizsban dolgozó barátunk, emlékszem, fénymásolatokat hozott, abból készítettünk kottákat, és akkor az első lemezen voltak ezek a koncertok, abból volt ez az E-dur koncertó, valószínűleg te vetted fel ezt először, ezt a művet, nem
igen,
hiszem.
Ez feltétel volt a lemezfelvétel, hogy ne legyen még belőle felvétel.
Nem is nagyon volt egyébként semmiből se, tehát nagy volt a választék, ugye sok koncertot átjátszottál.
Igen, és hát a legjobban megírtak, amik nem annyira nehezek, de mégis jól szólnak, azok már föl voltak véve, maradtak nekem a legbonyolultabbak. Például ez az E-dur-nek vannak egészen Paganini-szerű lejátszhatatlan részei. Ma már nem tudnám lejátszani egyébként.
Hallgassuk meg akkor ezt a tételt egészében, ez a D47-es edzékszám Tartini koncertóról van szó. A D, ha jól tudom, egy talán egy görög zenetudósnak, Dóniásznak a nevéből származik, aki a Tartini tematikus műjegyzéket elkészítette. A D47-es E-dur koncertó harmadik tétele Allegro Assai. Mai műsorom vendége Paulik László játssza a hegedű szólót és az Orfeó zenekar kísér. Thank you. Tartini E-dur hegedű versenyének harmadik Allegro Assai tételét hallgattuk meg teljes egészében. Mai műsorom vendége Paulik László előadásában az Orfeó zenekarral készítettük ezt a felvételt. Talán pont negyed századdal ezelőtt, 25 évvel ezelőtt én csembalóztam benne, és a Rottenbüller utcai stúdióban készült. Ugye az akkori Hungarotonnak az volt a stratégiája, hogy világpremier lemezfelvételeket készítsünk, és én nagyon hálás vagyok azért, hogy akkor az első lemezeimet ebben a szellemben csinálhattam, rengeteget kellett kutatni, és az ember rájött akkor, hogy hát sokkal több kutatni való van, mint gondoltuk volna. Ugye ez a zene, hát nagyon magas színvonalú zene.
Így van.
Tehát nagyon szép kadenciát hallottunk a tételnek a végén, ennek minden hangja Tartinitól
származik. Igen, ez mind le van írva, ami ritka ugye a barokkban, mert azért az olaszok főleg nem nagyon írták le, tehát Bach egy kivétel, hogy gyakorlatilag minden díszítést, minden apró trillát és kéthangos előkét lejegyzett, de az olaszoknál ez nem annyira volt jellemző, tehát Tartini ebben is egy különleges.
Tehát a fennmaradt Bach hegedű verseny, amelyik hegedű verseny állapotban fennmaradt versenyművekben nincsenek is kadenciák.
Így van, nincsenek
tehát kadenciák. Tehát ott nincs kadenciális hely, ez látjuk, érezzük, igen, hogy ez mennyire visz a bécsi klasszika versenymű felé. És ugye Paganinit emlegettük az imént, te Paganininek nagy előadója voltál, hiszen nagyon sokat foglalkoztál Paganini hegedű műveinek a korabeli hangszeres, korhű hangszeres előadásával. Ugye annak idején a Flandriai Fesztiválon játszott is ezeket a Paganini kapriszokat, Bélhuron.
Igen, ezt speciálisan felkértek arra, hogy Bélhuron szólaltassa meg a Genti operában a Paganini kapricsokat. Nem játszottam végül el mind a 24-et, mert nem fért volna bele, de szerintem előttem nem nagyon volt Paganini óta, aki ezt megpróbálta. Aztán később Sunske Szátó fölvette lemezre, akivel egyébként jó barátságban is vagyok. Ez egy nagy kihívás volt, és nagyon-nagyon sokat tanultam ismét ezekből. Egyrészt erről a virtuóz hegedű technikáról, ami meglepő módon Paganini ugyan már Beethoven kortársnak számít, bár sokan azt hiszik, hogy romantikus zeneszerző, de nem az. Viszont a technika ez teljesen a barokk hegedűn alapul, tehát a Locatellin és a Tartinin, illetve hát Löklert is ide sorolhatjuk.
Hallgassunk egy kis Paganinit. Te készítettél egy Paganini lemezt Győri István gitárművész közreműködésével. Milyen műveket vetetek fel erre?
Hát főleg a kamarazenéből válogattunk. Ezt tudni kell, hogy Paganini nem nagyon játszott zongorával, ahogy ma a hegedű szólókba szoktak zongora kísérővel játszani. Nem szerette a zongorát, mint hangszert, mert a gitár sokkal jobban elegyedik a hegedű hangzásával, és halkabb is egyébként. Tehát ezek a darabok sokszor így eredetiben nem hangzanak el, inkább zongora kísérettel. 21-es kaprisszhoz eredetileg nincs kíséret, de ez a kíséret Paganini keze által íródott, tehát ő maga írta, aki szintén egy profi gitáros volt egyébként. Lenyáni volt a kísérője, korabeli gitárvirtuóz, és tulajdonképpen ezek inkább ilyen kamarazene, kisebb szonáták vagy duók, amik nem annyira komoly műfajúak, de viszont kiváló kvalitású zenék, tehát egyáltalán nem kell lenézni Paganint, mint zeneszerző szerintem.
Hallgassuk meg tehát egy Paganini kapriszt, a 24-es kapriszt, annak a Paganini által készített gitár kíséretével együtt. Mai műsoron vendége Paulik László és Győri István játszanak. Thank you. Paganini 24-es kaprisszát hallottuk, mai műsorom vendége Paulik László játszotta, de ugye rendhagyó formában nem nagyon szoktuk így hallani, gitárkísérettel, amely szintén Paganinitől származik, tehát nem számozott basszus, kiírt gitárkíséret, ugye, mint mondtad, Laci, Paganini nem nagyon szerette a zongorát, ezért inkább gitárral koncertezett, és az, hogy ez a kíséret létezik, ez a verzió ennek a darabnak, ez mutatja, hogy ez valószínűleg nem csak négy fal közé készült, hanem koncerten játszhatta. Igen. A barokk hegedülésből fakadóan tulajdonképpen máig a hegedű technikának az egyik csúcsa a Paganini, ugye? Lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen másfajta virtuózitás jött később, de egyfajta irányban ez felülmúlhatatlan.
Igen, hát tulajdonképpen a Paganini hegedű technikája az barokk, a késő barokkhoz tartozik inkább, mint a romantikushoz. Csak mivel elég későn történt mindez, addigra már ezt elfelejtették, és Európa más részein már a francia iskola dominált, a Viotti féle iskola, ami a mai modern hegedülés egyébként, vagy legalábbis annak az alapja. És ezért a Paganini szenzációt keltett ezzel a barokkos, nagyon virtuóz, ilyen könnyed vonó kezelés, ilyen dobott vonókkal teletűzdelt darabjaival, és egy óriási szenzáció volt ez, amikor elég későn, 42 évesen azt hiszem, adta az első koncertjét Itálián kívül.
Előtte volt ideje gyakorolni és fölkészülni arra.
Édesapja gondoskodott róla, hogy veréssel.
amit nem kívánunk senkinek, viszont kívánjuk, hogy minél többen jussanak erre a zenei és hangszeres színvonalra. Csodálatos zene, és ez nagyon érdekes lehet a hegedűsök számára szembesülni azzal, hogy tulajdonképpen honnan származik ez a zene igazából, mennyire a múlthoz kötődik. Egy ilyen műsorból, egy ilyen beszélgetésből ritkán maradt ki Johann Sebastian Bach, pláne hogyha hegedűs dolgokról beszélünk, de most még nem a szólószonáták következnek, hanem egy kantátát, az 54-es kantátát, a Widerstehe Dr. Sünde nyitótételét mondtad, hogy jó lenne, hogyha meghallgatnánk itt. Miért különlegesen kedves ez neked?
Azért, mert pályám kezdetén tulajdonképpen még tanultam a Zeneakadémián. Akkor kerültem először kapcsolatba egy a régi zenével, egy baráti kör, amiből később Concerto Armonico nevű együttes lett, Spányi Miklóssal, Máté Balázssal, Szűcs Péterrel megalakítottuk a 80-as évek első felében, és ott volt közöttünk egy nagy Árnónk úr csodálat, hiszen abban az időben ez a fajta előadásmód nem volt annyira népszerű, sőt, tiltották tulajdonképpen a Zeneakadémián. És az Árnónk úr egyfajta ilyen kultikus név lett, és sikerült eljutnom Bécsbe, Musikvereinbe egy koncertjére, még így szinte tizenévesen, ahol ezt a darabot adták el, a Widerstehe Dr. Sünde című bakkantát, Állj ellent a bűnöknek. És nekem ez olyan megrázó élmény volt, hogy a mai napig egyfajta indítatás volt nekem, hogy hogy lehet kifejezően régi zenét előadni, ez az Árnónk úr előadás. Tudnék, ez a darab egy nagyon durva diszonanciával kezdődik, valamilyen szekundakord féleségben.
Nem, ez egy 7-5-4-2-es akkord, tehát egy orgonapont fölött, tehát az alaphoz képes szól egy szeptim hang, ha jól emlékszem, kvint, kvárt és terc. Ugye azért, mert egy nagy diszonanciával kezdődik, állj ellent az a felszólítás,
a és bűnöknek.
Ráadásul felszólító módban, ezért valóban Bachnak az egyik legmerészebb. Ez egy viszonylag korai darab, ha jól emlékszem, ez még Nietzsche előtti, és ugye elő lehet adni elég könnyen, mert 5 szólamú vonóskar kell hozzá, 2 hegedű, 2 brácsa, basszus és egy énekes. Ugye nagyon különböző transzpozíciókban szokták játszani különböző hangnemekben, de egy alapvetően alt, nagyjából alt hangfajú hölgy, vagy esetleg kontratenor szokta énekelni.
Igen, és számomra azért is emlékezetes, mert egy olyan módon kezdte el ezt a darabot az Árnónk úr, ami nekem nagyon megdöbbentő volt. Tudni, kijött a színpadra, és nem hajolt meg, ahogy szokták, és nem várta meg az udvarias tapsot, meg ezt a konzervatív formaságot, ugye, hogy a nézőközönség tapsol és üdvözli, ő pedig meghajol, hanem egy őrületesen nagy gesztussal beintette a zenekart, és ez az akkord, ez ami a bűnöket jelképezi, gondolom.
Az ellenállás,
vagy az ellenállás.
A harmóniák, a felső szólamoknak a diszonanciája a basszushoz képest, az kifejezi az ellenállásnak a fogalmát szerintem.
Igen, és ez annyira drámai hatású volt, hogy éreztem, hogy a hátam borsózik, és tökéletesen megértettem, amiről egyébként szól a zene. És ez egy olyan gesztus volt az Árnónk úrtól, ami egy teljesen új világot nyitott meg számomra. Ezt a fajta impulzív és szövegen alapuló zenei előadás, ami később a historizmusban nagy teret kapott. Kevés olyan koncertélményem van, amire ennyire élesen emlékszem életemben. Ez volt az egyik. A másik, amikor Gardinerre hallottam a Solomon oratóriumot még Göttingenben. Én is játszottam azon a fesztiválon, 20 éves korom körül, és ugyanilyen elementáris élmény volt, hogy így is lehet barokkon játszani. Szóval ezek a felvételek azért talán emlékezetesek, mert ezek jelentik számomra azt, hogy miért is kezdtem komolyan foglalkozni ezzel.
Hallgassuk meg tehát Bach 54-es Widerstehe Dr. Sünde című kantátájának az első áriáját. Paul S. Wood énekli a kontratenor szólót, és Gustav Leonhardt vezéni az együttesét, tehát a első historikus Bach kantáta összkiadásból származik ez a felvétel.
Thank you.
54-es kantátája első Widerstehe doch der Sünde kezdetű tételének részletét hallottuk, Paul Eastwood énekelte a kontratenor szólót, és Gustav Leonhardt együttesével kísérte őt.
Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat, mai műsorom vendége Paulik László. Hegedű centrikusnak indult ez a mai adás, hiszen Tartiniról, a barokk hegedű technikáról, amely utána tovább ment Paganini művészetében, vagy Cselics érte talán a csúcsát. És ugye Bachnál voltunk az imént, Bachtól azért szóló hegedű mű is illik, hogy megszólaljon egy ilyen műsorban. Ki volt az, akinek az előadásában legemlékezetesebbek voltak számodra ezek a Bach szólószonáták, esetleg barokk hegedű?
Ezért választottam pont a kérdésedre válaszolva Sergio Lucát, mert nekem még konzis voltam, amikor hallottam ezt a Bach lemezt, mert azt hiszem, amit most lejátszanak, az egy koncertfelvétel, de felvette a Bach szólószonátákat és partitákat. Azt hiszem a legelső bélhúros felvétel, és szerintem máig a legjobb egyébként. Ő egy nagyon nagy formátumú hegedűs, és még nélkülözi azt a fajta régi zenei előadást, amitől néhányan szenvedünk. És ennek egyébként az az oka, hogy a Sergio Lucát most megnéztem, ő is Iván Galamiannál tanult. És ez nagyon fontos dolog, mert számomra Ez azt jelenti, hogy ő azt a vonalat képviseli a régi zenében, akik a nagy elődökhöz közvetlenül kapcsolódnak. És itt az egész életemnek egy központi kérdése a barokk hegedűn, ugye egy idézőjelbe teszem a barokk hegedűt, amit én nagyon nem szeretek használni, mert szerintem csak hegedülés van. És ők adják meg a választ arra a kérdésre, hogy az egész régi zene mozgalom egy csodálatos dolog, és nagyon sok dolgot újraértelmezett és napvilágra hozott, de hogy a tradíciók mennyire fontosak, az pont a Sergio Luca féle hegedűsök mutatják meg. Minden ma élő nagy hegedűs, a Zuckerman, a Perlman, és még sorolhatnám rengeteget, Galamian tanítvány volt.
Simon Stanley is egyébként.
Akivel évtizedekig együtt dolgoztunk egyébként. Tehát aki nem ismerné, Iván Galamian a 20. század legnagyobb hegedű tanára volt. Ő maga egyébként Lucien Capet tanítványa volt a Párizsi Konzervatóriumban, aki egy Jean-Pierre Morin nevű hegedűsnél tanult, és aki pedig Bayonnál. Bayon pedig Viotti tanítvány volt. Tehát egyenesen visszavezethetjük a családfáját tulajdonképpen Viottiig és Viotti által Corelliig, hiszen Viotti alapította meg a mai modern hegedülést a Párizsi Konzervatoár megalakulásával, és Bayon egy nagyon fontos hegedűiskolát írt. Ők írták a mai konzisok által ma is játszott etüdöket. A Gavigny, Kreutzer, Ród, ezek mind Viotti tanítványok, a Bayon is. Tehát mondjuk így Sergio Luca ez a vonalhoz egyenes ágon kapcsolódik, és ami még érdekesebb, hogy ez hallatszik a hegedülésén is. Mert egy nagy formátum, tökéletes technikával rendelkező hegedűs volt, ugyanúgy egyébként Simon is.
És egyébként Sergio Lucával volt alkalmunk az Orfeo zenekarral együttműködni is, egyébként 25 évvel ezelőtt körülbelül olyan a 2000-es évek legelején játszott velünk Haydn hegedű versenyt Eszterházán a Fertődi kastélyban.
Igen, tehát ezek az emberek képviselik számomra, és ezek a nagy öregek, ugyanúgy, hogy az előbb Arnon Kurt hallgattuk, akik tulajdonképpen elkezdték a régi zenét ilyen magas szinten művelni. Egyébként Arnon Kurttól is vettünk órát annak idején, akkor fiatalok voltunk, és óriási élmény volt. Tehát ezek az emberek nekem ma is meghatározóak, és kicsit úgy lehet, hogy a korom miatt is most már egy kis nosztalgiával tekintek erre vissza, hogy milyen nagy formátumú egyéniségekről van szó, akik ezer szállal kapcsolódnak zenetörténethez.
Igen, és hát ugye Sergio Lucának, ha jól emlékszem, ő fölvette a Mozart hegedű zongoraszonátákat Malcolm Bilsonnal, ami egy ilyen valami szerencsétlen sorsú lemezfelvétel volt, mert azt hiszem a cég utána megszűnt, vagy mi, de nagyon nehezen hozzáférhetőek ezek a felvételek, nem is biztos, hogy fönn vannak bármilyen adatbázisban, de amit hallottam, azok elképesztően zseniális előadások voltak, két zseniális előadó, akik nagyon inspirálták is egymást. Ezt sajnos nem tudjuk most megmutatni, viszont hallgassuk meg a G-moll szólószonáta Adagioját Sergio Luca előadásában.
Thank you.
pont 30 évvel ezelőtt, 1996-ban a Magyar Rádió Márvány termében egy élő koncert volt, amelynek a felvételén hallottuk Bach Gémó szólószónak adagiót, Sergio Luca játszott, hát csodálatosan, és tényleg egy nagyszerű előadás, különösen élő körülmények között, nem túlságosan baráti akusztikában, amennyire emlékszem a Magyar Rádió Márvány termére, de nagyon, nagyon szép előadás volt, és mai műsorom vendégével Paulik Lászlóval, aki egyébként nemrég lett 60 éves, hogy Isten éltessen, ezzel kellett volna kezdenünk a műsort. Ugye barokk hegedülésről, barokk zenei hegedű repertoáról, annak a kiemelkedő darabjairól beszélgettünk. Tartini, Paganini, Bach után. Azt mondtad, hogy fejezzük be a beszélgetést Geminianival. Miért?
2024-25-ben Szokos Augustinnal, aki nagyon érdeklődik, a cembaló művész, hozzáteszem, nagyon érdeklődik az angol késő barokk repertoár iránt, felvetette, hogy játsszuk el az összes Geminiani szonátát. És ez ismét egy új mozaikot jelent számomra az összképhez, hogy mi is ez a barokk hegedülés, vagy a barokk korban írott hegedű darabokat hogyan kell igazából jól előadni. Tudnélik, a Geminiani írt átfogó munkákat, ami nagyon ritka abban a korban, a hegedű játék művészetéről, illetve a jó ízlésről, és még számtalan egyéb más művet. És ezek alapján tulajdonképpen egyfajta rekonstrukcióját lehet elvégezni a korabeli előadási gyakorlatnak, hiszen nagyon precíz leírásokról van szó. És annyira megszerettem ezt a zenét, amit egyáltalán nem ismertem, ami szégyen, mert Geminiani írta tulajdonképpen az első komoly hegedű iskolát, a Leopold Mozart előtt, azt hiszem 1752-ben, ha jól emlékszem, és 49-ben írta, 1749-ben a jó ízlésről szóló értekezését. Ezek olyan alapművek, amit minden hegedűsnek, sőt megkockáztatom, minden zenésznek ismernie kéne, mert tökéletesen leírják azt a kort, amihez egyébként Bach is valahol, és hát főleg a Bach utáni generáció tartozik, és ami a meglepetés, hogy ezek a darabok milyen jók. A darab, amit választottam meghallgatni, ez meglepő módon nem hegedű darab. Tudnék, van két sorozatszonáta, az Opus 1 és Opus 4, és ha jól emlékszem, ez az Opus 4-ből származik, egy ámol szonáta, aminek az az érdekessége, és Gustival ez nagyon élveztük, hogy tulajdonképpen négyféle feldolgozása maradt meg Geminiani által különböző korszakaiból. Tehát van egy hegedű szonáta, van trió szonáta, van koncertó, ha jól emlékszem, és vannak szóló csembalóra írott darabok. És ezeket összehasonlítva olyan hihetetlen információk jutottak a birtokunkba, hogy például hogyan díszítettek. Tehát a csembaló darab a leggazdagabban díszített értelemszerűen, hiszen a csembaló maga a hangszer megköveteli ezt a...
Nem tud kitartott hangot.
Nem tud kitartó, pontosan, igen. Tehát ez olyan felfedezés volt, kiegészítve az írásokkal, amik fennmaradtak Geminianitól, hogy számunkra ez felfedezés erejű volt, és hát hozzáteszem, hogy ehhez a körhöz tartozott Handel maga. Tehát Geminiani egyébként azért írta ezeket a műveket, hogy emelje a londoni zenei élet színvonalát. Nem aratott nagy sikert egyébként ezzel, közben meg is halt, azt hiszem.
A kollégák nyilván sértve érezték magukat, hogy nem lenne elég magas az ő általuk képviselt zenei színvonal, teljesen ismeretlen attitűd kollégáink részéről.
Igen, bár az olaszokat azért respektálták, de valahogy nem tudott igazán áttörést elérni ezzel. És ami miatt ezt a darabot választottam, az az, hogy Gustival rácsodálkoztunk arra, hogy a Bachi díszítés az egyfajta etalon és felülmúlhatatlannak tűnik. És amikor meghallgattuk ezeket a csembaló darabokat, rájöttünk, hogy valószínűleg abban a korban azért mindenki ennek a közelében volt, ha nem is érte el a Bachi színvonalat. Tehát sokkal eredetibb, sokkal gazdagabb díszítési művészet létezhetett, mint amit mi feltételeztünk.
Hát ugye az a tanulság mindig, hogy Bachot sem érthetjük meg, hogyha nem ismerjük a környező körülményeket, és ez egyébként nagyon sok más zeneszerzőre is igaz, de hát Bachot feltétlenül érdemes legalább megérteni, ebben biztosak lehetünk, tegyünk erre egy kísérletet. Geminiani zenéjével fogunk tehát elbúcsúzni a Pièce de Clavecin-ből. Az első tétel a Tendrement, ez tehát az ámol hegedű szonáta csembaló átirata, Roberto Loredjan előadásában hallgatjuk meg tehát a művet. Nagyon köszönöm Paulik Lászlónak, hogy vendégünk volt a műsorban. Köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm, hogy eljöttem.
Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pap Sándor hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György. Geminiani szépséges zenéjével kívánunk önöknek nagyon szép délutánt és estét.